Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Intézet igazgatójával Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és mai vendégemet is. Dátumválasztás megtörtént, akkor nem tudom, hogy ez tudatos volt-e vagy sem, és azt sem tudom, hogy mikor kerülünk adásba, de ma, október 5-én a Tanárok Világnapja van. 1994 óta. Tudtad ezt, Gabi? Igen. Te biztos tudtad.
Igen, ezt tudtam. Ugye azért ez a Tanárok Világnapja nem egyenlő a Pedagógus Nappal, mert ugye Magyarországon a Pedagógus Nap azért júniusban van, de igen, tudtam.
És akkor reméljük, hogy valami olyan napon kerülünk majd adásba, ahol szintén bevonhatjuk majd a pedagógusokat, oktatókat, nevelőket. Ezt még egyelőre nem tudom. Gabi, légy szíves, azt az utat meséld el nekünk és a hallgatóknak, hogy gyerekként választottad már, hogy te mindenképpen szeretnél tudást továbbadni, gyerekeket formálni, képezni, vagy egyszer csak gimnázium végén döntöttél, hogy na, ez nekem jó lesz, mert olyan tanáraim voltak. Családban volt-e olyan pedagógus minta, vagy esetleg olyan tanár, aki miatt azt mondtad, hogy hát ez nekem kell, én ezt nagyon szeretném.
Ez nagyon érdekes, mert valószínűleg egyik sem. Nincs a közvetlen családomban tanár, illetve valamilyen ágon van, az édesapám ágán van tanár, de nem volt igazából olyan kapcsolat, ami rám ebben a szempontból hatással lett volna. Nem voltam mint a gyerek, tehát ezt hozzá kell tegyem, hogy abszolút nem tartottam azok közé a gyerekek közé, aki teljesen problémamentes lett volna az iskolában. Nem a tanulással volt probléma, azt gondolom sosem, hanem én mindig kiálltam az igazamért, és ez nem mindig tetszett mindenkinek. Sokszor kerültem vitába akár pedagógusokkal is, hogyha az igazság érzetem úgy gondolta, hogy nincs igazuk. Akkor ezt én kezdetektől fogva megmondom őszintén, ezt elmondtam. Tanulással nem volt problémám, sosem voltam kitűnő, de mindig könnyen ment a tanulás, és jó tanuló voltam, és sportoló voltam nagyon hosszú ideig, tehát ezt a kettőt együtt kellett végezni. Nagyon hosszú ideig, az első 4 év folyamon például általános iskolában én reggel 5:30 körül keltem, mert 6:30-kor már az uszodában voltam, és ott kezdtem az edzést, utána mentem be. Suliba mindig meg is engedték, ugye, hogy 1-2 percet késsek, mert csak az szerint lehetett beérni. És aztán az egyértelmű volt, hogy gimnáziumba megyek 8. után, őszinte leszek, minden nemű elképzelés nélkül, illetve nem teljesen, az emlékeim szerint én sportújságíró szerettem volna lenni. Minden bizonnyal a sport szeretete miatt, és azért, mert minden sportág érdekelt, és mindent mindig követtem, és nem felejtem el, amikor az olimpiák által éjjel-nappal fönn voltam, és vezettem mindenféle statisztikát a sportról. És aztán az 5-ös gimnáziumba jártam, ahol azért a matematika megfogott, Varga Balázs tanár úr által különösen. Ott már azért eszembe jutott, hogy a matematikával mindenképpen szeretnék foglalkozni, de nem nagyon volt konkrét elképzelésem, hogy ez mi is legyen. Azt az egyet tudtam, hogy a matematika felvételi tantárgyak között kell, hogy legyen, mert talán az megy a legjobban, és ahhoz van érzékem. Úgy jött ki a lépés, hogy az utolsó évben a gimnáziumban egy sérülés kapcsán viszonylag komolyabb problémáim voltak, és két olyan tantárgy volt, amire nagyon komolyan tudtam összpontosítani, a matematika meg az angol, és akkor a angolból idegenvezetés is végeztem, párhuzamosan benne a gimnáziumban, és akkor azt néztem csak meg, hogy hova lehet matematika angola felvételizni. Tehát ez volt a kiindulási pont, nem annyira, hogy mi a szakma. És akkor jött az, hogy hát tanárképzőkaron akkor indult először Egerben egy matematika angol szak. Akkor oda felvételiztem, ahova felvételt nyertem. Aztán utána kicsit rögösebb lett az út, mert közben meghalt édesanyám, és aztán egyetemet is váltottam, még szakot is váltottam, mert matematika fizikán végeztem végül is, majd ráadásul levelezőn. De nagyon korán elkezdtem ifi vezetőként például a gyerekekkel foglalkozni, tehát már a gimnáziumban is, és a gimnázium után is, és utána, amikor a tanárképzőre jártam, magántanítványaim is voltak, tehát akkor már tanítottam, akkor azt mondtam, hogy hú, nekem ez tetszik, és én mindenképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Nagyon érdekes volt, mert már akkor azt gondoltam, hogy én lemegyek valami vidéki iskolába, és ott próbálok idézőjelben majd csodát tenni, és ezeket a gyerekeket felzárkóztatni, és foglalkozni velük, és minden egyéb. Ez egyébként megmaradt, tehát a mai napig nagyon fontos célom az, hogy akár a hátrányos helyzetű térségben meg tudjunk adni mindent a gyerekeknek, és ugyanolyan feltételekkel tudjanak az életben elindulni, mint hogyha valaki akár Budán születik. Ez mai napig számomra fontos. A lényeg, hogy akkor, amikor a tanárképzőre jártam, akkor már tudtam, hogy tanítani fogok, és hogy nagyon szeretnék tanítani. Így is alakult, már gyakorlatilag a levelező tagozat alatt elkezdtem a almáteremben tanítani, a Deák téren, ahova jártam annak idején általános iskolába. majd ott az 5. kerületen belül váltottam Szemre utcai iskolába, ahol elég hosszú időt lehúztam, mert 87-ben kerültem oda, és 99-ig voltam ott. Közben ugyan kétszer szültem, két-két évre elmentem egyesre, de gyakorlatilag ott nagyon-nagyon sok mindent megtanultam az ottani vezetőtől és vezetőhelyettestől. Az biztos, hogy már akkor azt elkönyvelték, hogy ha fejjel rohanok a falnak, és akkor még valóban fejjel rohattam a falnak. Rengeteg elképzelésem volt, hogy mit, hogyan kellene csinálni az oktatásban. Gyakorlatilag én vezettem be ott akkor még Commodore gépeken az informatikai oktatást. Mindjárt piciknél matematikából tehetséggondozó köröket, szakköröket végeztem, illetve akár osztályszinten is bejártam matematika órákra, már a picikhez is, ami nagyon tetszett. A mai napig egyébként a legjobban a kicsikkel szeretek foglalkozni, tehát ugye van nyilván végzettségem mind az általános iskola, mind a középiskolára, de mert elvégeztem az ELTE matematika szakát még külön, de ettől függetlenül a kicsik azok, akik a legjobban a szívemhez nőttek.
Azt említetted, hogy nem voltam mint a gyerek, de én ebből, amit itt most elmondtál, teljesen azt veszem le, hogy dehogy nem. Hát sportoltál, jó tanuló voltál, tudtad, hogy mit szeretnél, tehát az, hogy valakinek nagy szája van, meg fejjel megy a falnak, attól még szerintem remek. Nem tudom, hogy a környezete mennyire vette konfrontatívan ezeket a dolgokat, vagy sem.
Nem volt belőle komoly problémám, mert voltam igazgatónál egyszer-kétszer.
Na hát szerintem az a minimum minden gyereknél, hogy kipróbálja a saját kereteit és a határait. És azt is említetted, hogy a pályádon is fejjel mentél a falnak, és nagyon önállóan gondolkoztál és intézted. Erre majd most visszatérünk, mert ez majd szerintem a mostani munkakörödhöz fog jobban kapcsolódni ez a téma. Viszont az, ami nagyon érdekelne, az, hogy én vagyok az átlagember, aki, ha van két dolog, amivel el lehet kergetni a világ végéig, az a matek meg a fizika. Szerintem ez az emberek 80-90%-a így van. Te viszont azt említetted, hogy nagyon szerettél a gyerekekhez bejárni, és ott rögtön kiszemezgetted a tehetséggondozáshoz alkalmasokat, de azt hiszem, hogyha egy jó módszered volt, már pedig a beszélgetésből azt veszem le, hogy neked volt egy jó módszered, meg is szerettethetted a gyerekekkel, még akkor is, hogyha történetesen nem volt különösebb érzéke egyikhez sem, vagy a számok világában nem jól bolyongott.
Ez így van, ez volt az egyik legfontosabb cél, hogy a matematikát minél több gyerek szeresse, mert ahogy mondod is, valóban a mai napig egy mumus tantárgya matematika, én is ezt tapasztalom, hogy nagyon kevés gyerek van, akinek a matematika a kedvenc tantárgya. Én arra büszke vagyok, merem mondani, hogy nagyon sok gyereket tanítottam matematikából az elmúlt évek alatt. Nyilván én magam sokat fejlődtem a kezdetektől kezdve a tanítási módszerekben és a tanítani módszertanban, hogy azért hála Istennek a csoportomban nem nagyon volt olyan gyerek, aki azt mondta volna, hogy utálja a matematikát. Van, akinek jobban ment, van, akinek kevésbé ment, de akinek kevésbé ment sem volt, azt gondolom, úgy mumus tantárgy, hogy mondjuk nagyon-nagyon utálta volna. Amiatt, mert ha nehezen megy valami, azt mindig azért kevésbé szeretik az emberek. De nekem mindig az volt a célom, hogy mutassam meg a matematika szépségét. Nyilván azt gondolom, hogy a legszebb tantárgy és a legjobb tantárgy, de ami ebben a legfontosabb, hogy én ezt sosem úgy tanítottam, hogy ott állok a táblánál és magyarázok, hanem mindig az volt az elvem a legkisebb kortól kezdve, tehát és ezt értsük a 6-7 éves kortól kezdve, mert rengeteget tanítottam ott lenni, és még egyébként baráti családoknak a gyerekeit is, hogy ők ne azt várják, hogy mi elmagyarázok nekik a matematikát, hanem ők jöjjenek rá. Tehát nekem mindig az volt az elvem, hogy irányítani kell őket a gondolkodásukban, és nem helyettük gondolkodni. Ez számomra a mai napig az egyik legfontosabb elv a matematika oktatásában, úgyhogy előfordul, amikor percekig állunk egymással szemben a csoporttal, mert ők közlik, hogy de ők nem tudják, én meg azt gondolom, hogy de tudják, mert alapvetően a tudásuk megvan hozzá, el kell kezdeni gondolkodni és ezt összerakni. És ilyenkor az se baj, ha az út rossz, mert abból is rengeteget lehet tanulni. Én azt is nagyon büszkén vállalom, hogy a kezdetén, amikor még az ember gyerekcipőben járt ebben az egész oktatásban, a módszertanban pláne meg talán összességében a szakmai tudása megvolt, tehát ami a matematika tudományt illeti, akkor én rengeteget tanultam a gyerekektől, a 7.-8.-osoktól például, akik egész másképp oldottak meg egy-egy feladatot, mint ahogy én gondoltam, hogy meg kell oldani, és a mai napig azt gondolom, hogy én ezt merem hagyni. Tehát én nem erőltetem rá a saját megoldásaimat a gyerekekre. Nagyon sokszor van olyan, hogy ők elmondják a megoldást, és legfeljebb elmondom én is azt, hogy és még hogy lehetett volna, és mindenki válaszza ki, hogy számára melyik a könnyebb, mert nem biztos, hogy az a könnyebb megoldás, amit mi gondolunk, tanárok.
Későn találkoztunk. Ez mert nekem mumus maradt mindeddig, amíg tanultam, de most olyan értelmesen mondtad el. Hát végeredményben, amikor egy-egy matek feladatnak van többféle megoldása, legyen jó az eredmény, az út az...
Teljesen mindegy az út. Teljesen mindegy az út. Én ebben még ráadásul még megengedőbb vagyok, mert nagyon sok olyan diákkal találkoztam, egyébként én magam is ilyen voltam, aki nem nagyon vezeti le a példát, de fejben gyönyörűen gondolkodik, vagy nagyon gyorsan gondolkodik, és egyébként ezért nem tudja levezetni a példát. És csak az eredmény van ott. Nagyon nehéz az ilyen diákokat rávenni arra, hogy de le kell írni a magyarázatot, mert különben ugye az az elf, hogy nem fogadjuk el. Én nagyon sokszor szoktam dolgozat után visszakérdezni. Tehát ha látok egy jó eredményt, akkor nem azt mondom, hogy nem adok rá pontot, vagy csak egy pontot adok, mert a végeredmény jó, hanem akkor ilyenkor legalább szóban a delikvenseket megkérdezem, hogy de mégis hogy jött ki? És ha el tudja mondani, akkor én bizony ezt a megoldást elfogadom, azzal persze, hogy tudom, hogy rá kell őket venni egy felvételinél, egy érettséginél arra, hogy ott kell lenni bizonyos megoldásoknak, és akkor ilyenkor meg is beszéljük, hogy mi az a lépés, amit ebből a gondolatmenetből, ami tökéletes, legalább le kell írni a papírra.
Hát, hogy legyen mit pontozni.
Igen.
Nem csak egy száma végeredmény. A másik mumusról is beszéljünk egy kicsit. Fizikánál ugyanígy. Fizikánál azért vannak olyan törvényszerűségek, amiket követni kell.
Vannak, de én nem is szeretem a fizikát, tehát ezt én bemerem vallani. Én nem tanítottam a fizikát, csak nagyon kevés ideig. Uh-huh. Nyilván a matematika-fizika viszonylag közel állt egymáshoz, és matematikai útvonalon nagyon sok fizika példát meg lehetett oldani, és nekem ez óriási előnyöm volt. Sose felejtem el, hogy a fizika tankönyv úgy készült a gimnáziumban, hogy mindig ott volt a végeredmény zárójelben. Tehát ott volt egy feladat, és ott volt a végeredménye. Nem volt leírva természetesen semmi más hozzá, csak a végeredmény, de én matematikai úton ki tudtam következtetni, hogy hogyan lehet eljutni addig a végeredményig, és nekem ez egy óriási előnyöm volt. Kicsit átverés volt az, hogy én jól tudom a fizikát. Én azt gondolom, jól tudtam a matematikát, és ez azért a fizikában is kijött.
Na mondhatnám, hogy ja, hát így könnyű. Hát így könnyű, ha valaki matekból jó, sokkor azt át tudja konvertálni. Idegenvezetőként dolgoztál-e? Majd aztán is megmondom, miért kérdezem.
Nem dolgoztam, mert ugye a gimnázium érettségével együtt lettem angol nyelvű idegenvezető, és ott gyakorlatilag egy nyaram volt, amikor egy-két nagyon rövid ideig párnapos belföldi csoportnál voltam, és megmondom őszintén, hogy azt el is döntöttem, hogy az nem leszek. Igazából a főiskola alatt döntöttem el, mert nyilván akkor azért még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége, mert akkor rájöttem arra, hogy én a gyerekeket tudok bánni, de a felnőttekkel nem biztos, hogy olyan jól. És nem fogott meg. Tehát ott például éreztem, hogy engem az nem fog meg, hogy a felnőttekkel beszélgetek már ilyen téren, vagy a felnőtteknek próbálok valamit átadni abból, amit tudok, mert ugye az idegenvezetésben is azért egy tudást átadunk. Ez nem hozott lázba, illetve nem elégített ki semmiképpen, és nem élveztem. És én mindig szeretem azt csinálni, amit élvezek.
És ezt most mondtam, hogy megmondom, hogy miért kérdeztem. Azért, mert annyira határozott vagy, és olyan jól vezetsz, és a gyerekek elé is ki kell állni, meg a felnőttek elé is ki kell állni egy mikrofonnal, és azért gondoltam, hogy esetleg ezt a tudásodat át tudtad emelni a tanításba, de nem, akkor ez nem. Az egy eleve adottság a részedről, hogy határozottan is jól tudsz vezetni, irányítani, független attól, hogy milyen terepen mozogsz. Említetted a vezetést, közoktatási vezetés, pedagógiai szakvizsga, Budapesti Műszaki Egyetem. Ezt végezted, ezt a szakot, tehát a vezetői pozíciódhoz, amit ma betöltesz, ez gondolom kellett.
Már kellett az is intézményvezetéshez. Ugye 20 évig, 18 évig voltam egy általános iskola és gimnázium igazgatója a 12. kerületben, a Tamás Jelen Általános Iskola és Német Kéttanyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, amire szintén nagyon büszke vagyok, mert azért ezt a részét, a nemzetiségi részét, a nyelvi képzés részét, és még nagyon sok mindent ebben az intézményben azt gondolom, hogy én építettem fel, és ez egy nagyon sikeres intézmény. Évek óta nagyon sokan jelentkeznek oda, és hát 900 fővel gyakorlatilag azért egy nagyon népes iskolának számít országos szinten is. Tehát kellett, és én azt sem rejtem vége alá, hogy én szerettem volna vezető lenni. Tehát bennem megvolt az az ambíció, hogy vezető legyek, és nagyon érdekes, nem azért, mert ez státusz, és nem azért, mert szeretek vezető lenni, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy azokat az elképzeléseket, amik bennem megvannak, és amit én szeretnék megváltoztatni. Vagy például, hogy azt az iskolában is sok mindent megváltoztattam, és ahogy fölépítettem, azt ebből a pozícióból lehet. De aki ismer, tehát akár csak a 18 éves intézményvezetői pályafutásom alatt, akár szülők, akár kollégák, azt tudják, hogy ez egy nem egy hatalmi éjség, és nem egy hatalomvágyból történő vezetés, hanem hogy a célok megvalósítása érdekében történjen.
És akkor eljutottunk most a vezetői státuszhoz, és nagyon szépen kérlek, hogy mutasd be nekünk az intézményt, amit vezetsz, abban neked mi a feladatod, és akkor innen át is köthetünk a pedagógusi hitvallásodba majd én szerintem.
Hát amit most vezetek, az egy nagy falat, ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, hogy, hogy kerültem ugye ide, mert hogy mindig is bennem volt az, hogy az oktatásért tegyek. Tehát szerintem ez az előzőekből is kiderült, hogy nekem nagyon fontos az, hogy minél jobb oktatásunk legyen, és minél több gyereknek mindent meg tudjunk adni, és elérjék a céljaikat is a gyerekeink. Vezetőként is nyilván több helyen megfordultam, elvégeztem közben nyilván az emelt szintű érettségiztetést, tehát a matematikát azt még próbáltam továbbfejleszteni, és aztán az oktatási vezetők szakszervezetében éppen váltás volt, és ott is azt gondoltam, hogy legyen egy olyan érdekképviselet, amikor meg tudjuk beszélni vezetők azt, hogy hogyan lehetne jobbá tenni az oktatást, a menedzsmenteket, a nevelésünket. Az oktatási vezetők szakszervezete tárgyaltam több ízben akkor Palkovics államtitkár úrral, ugye egy érdekegyeztetés folytán, és azt gondolom, hogy államtitkár úr akkor azt vette észre, hogy itt megint nem arról szól a dolog, hogy én valamivel szembe menjek, hanem hogy valamiért, és ezt a mai napig is tartom, hogy nekem az a célom, hogy valami történjen, sosem mentem igazából úgy valamivel szembe éppen ezért, hanem valamiért. Általában az a jellemző, hogy mindent ellenzünk. Valaki mond egy fehéret, a másik biztos, hogy mond egy feketét, tehát egy teljes ellenkezés van bennünk, de nincs javaslat a megoldásra. És én biztos, hogy jó néhány dolgot elleneztem, csak én megmondtam, hogy én szerintem hogy kellene csinálni. Tehát nem az volt az alapelv, hogy mi a rossz, hanem hogyha valamit én úgy gondolom, hogy rossz, arra nekem milyen megoldásom van. És azt gondolom, hogy erre államtitkár úr akkor felfigyelt, és egyre többet beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő szerinte meg kellene próbáljam, hogy akkor itt ebben a rendszerben valamilyen szerepet kapok. Akkor 17 januárjában felkért a Klebersberg Központ szakmai elnök helyettesének, amin én azért gondolkodtam, mert ugye gyakorlatilag az emberre sikerorientált, tehát én sikerorientált vagyok a sportban is, mindig ez volt, és nyilvánvalóan a vezetésem alatt is mindig ez volt. Nem mondom, hogy rosszul tűröm a kudarcot, de szeretem, hogyha kudarc ér, az nagyon gyorsan kijavítani, tehát tényleg sikerorientált vagyok. Hosszas gondolkodás után azt mondtam, hogy ez egy új pálya, tehát ez egy újabb lehetőség, és amit én megteremtettem úgymond kisebben egy általános iskolás gimnáziumban, azt lehet, hogy nagyban is, vagy nagyobban is ki lehet próbálni, és átvinni azokat az elképzeléseket, amiket én igazából szeretnék. És aztán így lettem szakmai elnök helyettes a Klebersberg Központban, ugye a Klebersberg Központ az gyakorlatilag egy középirányító az állami fenntartásban, akkor volt egyébként modellváltás, mert akkor alakult meg a 60 tankerület, akkor valóban egy középirányítói szerepet kapott a Klebersberg Központ, mert minden egyes tankerület gyakorlatilag egy önálló identitással, autonóm szervezet, önálló költségvetéssel, de a Klebersberg Központ mégiscsak megpróbálja ezt összefogni, és ahol kell egységesíteni, ahol pedig nyilván azt kell mondani, hogy nyugodtan lehet mindenki a saját feje után, idézőjelben azt pedig nyilvánvalóan azt kell engedni, és azt kell csak egy kicsit irányítgatni. És aztán 18. július végén, augusztusában lettem elnöke ennek a Klebersberg Központnak, amit én nagyon őszinte ezek nagyon szeretem csinálni. Nyilván él sok támadás, ehhez hozzá kell szokni, nagyon nehezen szoktam hozzá, ezt is megmondom őszintén, nagyon nehezen szoktam hozzá, mert bennem mindig az van, hogy én azt érzem, hogy jót akarok, és hogy megpróbálom jó felé vinni azt, amire én képes vagyok, de hát nyilván azért ez már egy olyan funkció, amikor az embert érik támadások. Ezt azt hiszem, hogy mostanra lassan megtanultam elviselni, és nyilván van olyan, amiből lehet tanulni, és van olyan, ami pontosan tudjuk, hogy sajnos minden szakmaiságtól független támadás, azt pedig le kell tudni győzni.
És említettem, hogy akkor itt a szakmai hitvallásra át fogunk térni. Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk egy kicsit, és egy nagyon érdekes mondatot mondtál, ami a családon belül a nem pedagógusokra is vonatkozik, meg szerintem a pedagógusokra is, és ez egy nagyon jó záró gondolat és hitvalló gondolat lenne, hogyha ezt elmondanád. Ha még emlékszel, hogy igen, mi igen, volt igen, az, igen, amire igen. Beszélgettél.
Emlékszem, mert hogy ez bennem van ugye nap, mint nap, hogy én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek, tehát a pedagógusnak is olyanoknak kell elfogadni a gyerekeket, amilyenek, abban kell egy kicsit nevelgetni, mert ugye a genetika azért genetika, bár én azt gondolom, hogy a nevelés nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy egy gyerek hogyan fejlődik, és mivé válik, és a szülőknek is el kell tudni fogadni azt, amilyen a gyerekük. Nagyon sok szülővel tartottam a kapcsolatot, és tartom ma is a kapcsolatot, amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy kérdeznek, tanácsot kérnek, megbeszélnek dolgokat a mai napig velem, és volt egyszer-kétszer, amikor ugye azt kellett mondani, hogy el kell fogadd azt, amire ő képes. Annál többre nem biztos, hogy képes lesz. Nyilván mindent meg kell adni. Azt szoktam mondani, hogy az nem nagyon jó, ha a szülők álmait akarjuk megvalósítani a gyerekekben. Persze mindenki a legjobbat szeretné a gyerekének, és ez így van rendjén. De tudni kell, hogy hol lehet engedni, és tudni kell, hogy hol lehet őket megfogni és megszorítani. Nyilván nem az engedés, hogy elengedem. Most elmondom, és ezzel nem biztos, hogy népszerű leszek. 14 és 18 éves koruk között is már éjjel-nappal bulizni. Én sose voltam ilyen, ami nagyon érdekes, hogy én magam nem voltam bulizós, elég vagány voltam, ez szerintem így kiderült, de nem voltam bulizós. Nyilván köszönhető ez annak is, hogy sportoltam. És a saját gyerekeim sem voltak azok. Két felnőtt lányom van, egy 30 meg egy 23 éves, nagyon boldogan mondom, hogy a 30 éves pedagógus, tehát azért van folyamat, és a kisebbik is nagyon szívesen foglalkozik gyerekekkel, bár ő közgazdasági egyetemre jár, Corvinusra. Ilyen téren például nem is kerültem soha velük konfliktusba. Érezték, hogy hol a határ. De például az egyiknél kellett engedni a tanulásban, hogy nem lehetett oda kényszeríteni, hogy éjjel-nappal tanuljon, mert valószínűleg nem lenne ilyen a viszonyunk, mint most. Hanem azt mondtam, hogy úgy is lesz belőle valami, lehetett látni, hogy lesz belőle valami, ráadásul sajátos nevelésű igényű volt, és mégis pedagógus lett. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy a sajátos nevelésű igényű gyerekekből is mindent ki lehet hozni. Csak tényleg oda kell figyelni, vagy másképp kell odafigyelni rájuk. És tudtam, hogy hol az a határ, amikor azt mondhatom, hogy igen, és azt mondom, hogy most ezt nem. És nagyon érdekes, mert megszoktak tőlem kérdezni az ismerősök, hogy lettek ilyenek a lányok, hogy nem nagyon kellett azt mondani, hogy nem. Valahol, mintha meg se próbálták volna azt, amire valószínűleg azt a választ kapták volna, hogy nem. Ugyanez van a pedagógiában a pedagógusokkal is. Én például vallom azt, hogy a gyerekeknek is lehet rossz napja, mert miért ne lehetne, nekünk is van rossz napunk. Például háromszor minden további nélkül mindenfélében lehet jelenteni, hogy valaki nem készült nálam. Nem írt leckét, vagy aznap nem fog dolgozatot írni, persze ezt az óra elején kell bejelenteni, nem akkor, amikor azt mondom, hogy na most írunk egy rövid dolgozatot, de ha valaki az óra elején ezt bejelenti, akkor aznap ő nem felel, nem ír dolgozatot, és az sem érdekel, hogy megvan a leckéje, vagy nem. Úgyis be fogja pótolni. Sőt, megkockáztatom, és ez sem biztos, hogy mindenkinek tetszik, hogy én a saját gyerekeimnek minden fél évben adtam egy napot, amikor azt mondták, hogy ők nem mennek iskolába. Mert lehettek fáradtak, mert kelhettek rosszul, mert érezhették, hogy hú, most egy olyan dolgozatot kéne megírni, amit nem tudnak megírni. Nem dől össze a világ, mint ahogy azt gondolom, hogy a dolgozatoknál is. Ezt egy kicsit lehet, hogy rosszul is csináltam, mert teljesen hozzászoktak a diákok ahhoz, hogyha írnak egy rossz dolgozatot, akkor írhatnak egy javítót. El szoktam nekik mondani, hogy gyerekek, nem a javítóra kell készülni, de már ezt azt hiszem elrontottam, mert most általában már azt történik, az első nem nagyon sikerül, és aztán a javító sikerül. De hát itt megint mi a cél? Az a cél, hogy ők megtanulják. Hát most, hogy egy héttel később érezzék azt, hogy akkor ők nyerték idézőjelben, de megtanulták, és nekem ez a legfontosabb cél.
Hát így aztán nyertél te is, meg a gyerek.
Így van.
Utolsó kérdésem az lenne, Gabi, hogy most ugye vagy a Klebersberg központ elnöke, vezetője, és most a szakmai rész, van egy nemzeti alaptanterv, azt gondolom valahogy be kell, hogy tudjátok a ti elképzelés.
Főleg, hogy én vagyok a miniszteri biztosa.
Te vagy a miniszteri biztosa. Erről nem is beszéltünk még, amit egy következő beszélgetésben majd átbeszéljük. Tehát itt a központban nem is a saját, a kollégák elképzelésével együtt a saját elképzeléseidet be tudod vonni? Vagy tudsz azt mondani, jó, ez nagyon jó, hogy ez így van, de szerintem ez nem pedagógiai szempontból, nevelési szempontból nem jó. Van-e annyi szabad kezed, na, akkor inkább így kezdve, van-e annyi szabad mozgástered, hogy amire azt mondta, hogy nem, szerintem ez így nem helyes, viszont így jó lenne.
Igen, én azt gondolom, hogy van. Nyilván én szeretem azt, aminél nagyobb szabad kezem van, én ezt sem rejtem véka alá, de van. És még egyet nem szabad elfejteni, most is tanítok. Tehát az iskolámba visszajárok, és egy osztályt megtartottam, most például 8. osztályon van, és őket a mai napig tanítom. Tehát ugyanúgy látom éles helyzetben azt, hogy mi történik az oktatásban, hiszen hetente 3-szor belépek az iskolába, és látom, hogy most például a lázméréseknél, hogy mi történik, hogy történik, mi az, amiben javulnunk kell, mi az, amire jobban oda kell figyelnünk. Természetesen a kollégák, akikkel én a mai napig nagyon jó vagyok, bombáznak a pozitív meg a negatív dolgokkal is. Ha a krétarendszerben valami jó fejlesztés történik, akkor elismerik. Ha valamit rosszul csinálunk, hogy na ez megint így történt, akkor persze azt is megkapom, ami nem baj, mert kimondottan jó, hogy vannak visszajelzések. Tehát abszolút nem szakadtam el az iskolától, abszolút nem szakadtam el a gyerekektől, és én mindig is nagyon sokat tanítottam, pontosan azért, mert a gyerekektől lehetett a legtöbb információt kapni egyébként, egyrészt az iskoláról is, hogy ott mi jó vagy mi nem jó, másrészt arról is, hogy nekik mi az igényük. Nem rejtem a sevékkel, hogy néha egy-egy filmet azért néztem meg, mert tudtam, hogy arról kell velük beszélgetni. Ugye nyilván a foci meccs meg az egyebek az nem volt nekem nagy teher, hogy megnézzem, mert abszolút sportpárti vagyok, de ezek például mind fontosak. Csak úgy tudunk közel kerülni a gyerekekhez, hogyha partnerként kezeljük őket. Hatalomból nem lehet.
És így, hogy megmaradtál tanárnak is, empirikus tapasztalatokat be tudod emelni az elvi dolgokba. Na most már tényleg az utolsó kérdésem. Gyerekek, nem hiszem, hogy hallgatták ezt a műsort, hogy a Mária Rádió közönsége alapvetően nem gyerek és nem fiatal, de ha a szülő, nagyszülő úgy érzi, hogy az unokáknál, gyerekeknél van pedagógus, pedagógiai hajlam. Te mit tanácsolsz? Hogy indítsák el a gyerekeiket? Vagy egyáltalán szemben?
Hát, te mindenképpen, hogy mindenképpen úgy, hogy hát ez egy nagyon-nagyon szép pálya. Tehát a legtöbbet ettől a pályától lehet kapni. Éppen múltkor voltam valahol, azt mondtam, hogy ha elérjük azt, hogy egy gyerek mondjuk miattunk megy el pedagógusnak, mert mi tudtunk egy olyan példát mutatni. Vagy amikor leveleket kap, láttam a saját lányomat, aki testnevelő tanár, és a saját osztályától és tanítványaitól leveleket kapott a karantén alatt, hogy most már nagyon jó lenne, ha találkoznánk. Ennél szebb dolog a világon nincsen. Nyilván az első mindenkinek a saját gyereke, attól szeretne a legtöbbet kapni, meg annak ad a legtöbbet, de ha adunk ezen a pályán a gyerekeknek, akkor olyan mennyiségű szeretetet, figyelmet és jó dolgokat kapunk vissza, ami szerintem abszolút érteti az embert azon, hogy igenis tanítson, és minél tovább ott legyen a pályán.
Nagyon szépen köszönöm Hajnal Gabriellának a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Hajnal Gabriellával, a Klebersberg Intézet igazgatójával Perce Léva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.